Elhangzott Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos, kármelita szerzetes és teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hallhattak részleteket. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsertessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Virágvasárnap van, a katolikus egyház Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg. Ezzel megkezdődik a nagy hét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére húsvétra vezet el minket, írja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Ukrajna lehetséges felosztásáról beszélt Donald Trump ukrajnai különmegbízottja a Times magazinnak. Keith Kellogg úgy nyilatkozott, az országot egy békeszerződés részeként majdnem úgy lehetne felosztani, mint Berlint a II. Világháború után. A brit és a francia csapatok ellenőrzési övezeteket alakíthatnának ki az ország nyugati részén, az orosz hadsereg pedig a megszállt keleti részen maradna. A NATO-t aggasztja annak veszélye, hogy Oroszország a közeljövőben atomfegyvert telepít a világűrbe, mondta el a szervezet főtitkára a Weltamsonntagnak adott interjújában. Mark Rutte hangsúlyozta, olyan fegyverekről van szó, amelyeket műholdakra irányítanának, megbénítva számos földi rendszert. A magyar miniszterelnök az Antalya diplomáciai fórum alkalmából megbeszélést folytatott Bosznia-Hercegovina elnökségének soros elnökével. Orbán Viktor hangsúlyozta, a Nyugat-Balkán stabilitása és békéje kiemelt jelentőséggel bír Magyarország és egész Európa számára, hazánk ezért továbbra is kész támogatni Bosznia-Hercegovinát. Az Egyesült Államok kivételt vezet be elektronikai és számítástechnikai termékek széles körére, a viszonossági vámok alól. Az új szabály szerint az elmúlt napokban a kínai áruk ellen több körben, összességében 145%-ra emelt behozatali vámot nem alkalmazzák 20 termékcsoportra, többek között okostelefonokra, számítógépekre, szerverekre és lapos képernyőkre. Kína felszólította a Kereskedelmi Világszervezetet, hogy lépjen fel az amerikai kölcsönös vámok ellen. A kínai kereskedelmi minisztérium szerint azok az egyoldalú megfélemlítés eszközei és súlyos károkat okoznak a fejlődő országoknak, akár humanitárius válságokat is kiválthatnak. Az eddigi stabilról negatívra változtatta Magyarország államadóság besorolását a Standard & Poor's. A kormány szerint ez az értékelés átmeneti, és az év második felében pozitív fordulat várható. A Nemzetgazdasági Minisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetközi hitelminősítő továbbra is befektetése ajánlott kategóriában tartja nyilván az országot. Véget ért a ragadó száj és körönfájás vírus elleni küzdelem a fertőzött telepeken, nincs újabb megbetegedés, a védekezést ugyanakkor folytatni kell, jelentette ki az agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzs tegnap ülése után. Nagy István kihirdette a vírus miatt előállt Viszmajor helyzetet, így a gazdálkodóknak a kéremeik mellé nem kell külön igazolást benyújtaniuk. Az Egyesült Királyság megtiltotta a hús- és tejtermékek személyes behozatalát az összes uniós országból az állatbetegség miatt. Az utazóknak az ilyen termékeket le kell adniuk a határokon. Ellenkező esetben a kiszabható bírság akár 5000 font, 2 millió 300 forint is lehet. A Civil Összefogás Fórum szervezésében a fővárosi millenárison tiltakoztak a Tisza párt Európa parlamenti képviselőjének kijelentése ellen tegnap. A kormánypártok szerint hazárulással ér fel Kollár Kinga megállapítása, miszerint hatékony a jogállamisági eljárás és a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartása, mivel ezáltal fontos beruházások nem valósulhatnak meg, és ez segíti az ellenzéket a 2026-os választáson. Magyar Péter a Tisza párt elnök az ATV híradójának kijelentette, nem a Tisza, hanem az Orbán-féle ipari méretű korrupció miatt fagyasztotta be az Európai Unió a magyaroknak járó pénzeket. A Tisza párt elnöke szerint azt az utasítást adta Orbán Viktor kormányfő Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek, hogy 20 ezer darab 250 ezer eurós letelepedési kötvényt bocsássanak ki, amivel eladósítanák gyermekeink és unokáink jövőjét. A Nemzetgazdasági Tárca közleményében óriási hazugságnak minősítette az állításokat. London kormányzati ellenőrzés alá vonta a csőddel fenyegetett British Steel acélipari konglomerátumot. A 2700 alkalmazottat foglalkoztató cég jelenleg a kínai Indje ipari csoporté, amely jelezte, hogy működtetése pénzügyileg fenntarthatatlanná vált. Az egészségügyi világszervezet tagjai 3 év tárgyalás után közel állnak a világjárványokra történő felkészülés szolgáló szerződés megszövegezéséhez, értesült a Reuters hírügynökség. A paktumot jogilag kötelező érvényűnek szánják. Földrengés volt tegnap reggel a magyar-szerb-román 3-as határ közelében, a magyar határtól 20 kilométerre román területen. A földmozgás 3,3-es magnitúdójú volt, azt itthon is érezni lehetett. Végül az időjárásról. Derült, fátyolfelhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül. Poros, szubtrópusi levegő érkezik fölénk. A csúcshőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük asztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit. A műsor felelős szerkesztője Kúnya Éva vagyok. Feltámadási sütemény, kozák sapka és mandulás tészta. A következő percekben édes süteményeket ajánl Süye Károlyné Klárika húsvétra.
Vasalbert vallomását az ünnepről szeretném megosztani a kedves rádió hallgatókkal. Megtanultam tisztelni az ünnepet. Az ünnep Isten ajándéka, mint a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mi voltunkból kivetkőzve tiszteljük önmagunkban az embert. Sajnálom azokat, akik nem tudnak ünnepelni. Az ünnep önmagunk fölemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet csak ünnepelni, fölemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelmeinken. Csak ünneplőbe öltözött, ünneplő ember tudja megérteni annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy Isten az embert a saját képére teremtette. Ezzel a idézettel kicsit húsvétra ismét ráhangolódhatunk. az édessütemény is elmaradhatatlan a húsvéti asztalról. Persze nem mondom, hogy mindenki mindet készítse el, mert ez hosszú időbe telik.
De így van, csak ötleteket adunk, hogy miből is érdemes választani.
Így van, meg hát a család kedvencei úgy is előkerülnek. Én most azokat választottam, illetve egy nagyon régit hoztam újra elő. Mégpedig Anna néném non plus ultráját. Ez más, mint a Horváth Ilona könyvébe levő non plus ultra, és nekem ehhez nosztalgia érzéseim is vannak. 50 évvel ezelőtt az én esküvőmön ez volt a kínáló süteménye a mennyasszonynak, de akkoriban szinte majdnem minden lakodalomban a non plus ultra volt a sláger. Mondjuk mutatós, és hát eléggé bonyolult az elkészítése, illetve hát nagy figyelmet igényel. Most mi is kell ehhez a tésztához? Tehát Anna néném szerint, meg édesanyám is úgy emlékszem, így készítette, tehát a hozzávalók 40 deka liszthez, 25 deka vaj, esetleg margarin is, vajjal finomabb, 10 deka porcukor, 5 darab tojássárgája, és egy mokkás kanál sütőpor szükséges. A lisztet elmozsoljuk a vajjal, hozzáadjuk az 5 darab tojássárgáját, amit először kikavarunk a sütőporral, porcukorral együtt, és akkor így sokkal finomabb lesz a tészta, mert a cukor feloldódik már a kavarás közbe, és finom sejmes tésztát gyúrunk belőle a sütés előtti estén. Tehát egy éjszakát pihentetjük ezt a tésztát, és apró pogácsa szaggatóval, megmértem azt a pogácsa szaggatómat, 3 cm átmérőjű, tehát aprócska, kiszaggatjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, picit távolabb egymástól, de nem kell annyira távol, mint a mézest, mert annyira nem nő meg, mert kevés sütőpor van csak benne, és 170 fokos sütőbe világosra sütjük, ügyeljünk, mert ez a vékony tészta elég gyorsan megsülne, hogy megbarnuljon, tehát világos tésztát szeretnénk kapni.
Hogyan tudjuk megállapítani, hogy mikor van az a határ, amikor már ki kell venni?
Hát nekem mondjuk ablakos a sütőm, én belenézek, akkor már látom, de hát időnként megnézhetjük. Itt nincs az a szabály, hogy nem szabad 5 vagy 10 percig kinyitni a sütőt, mert több süteménynél van, de azt általában említjük is, hogy hol nem szabad 5 percig, 10 percig kinyitni a sütőt, mert akkor összeesik a tészta. Tehát én úgy szoktam megnézni, de akinek nem olyan sütője van, azért be lehet kukkantani. Pár perc az egész, nem sokáig kell sütni. A habhoz a hozzávalók, na hát ez a mi hosszú ideig tart, 5 tojás fehérjéhez, 50 deka porcukor, 2 citromleve és héja szükséges. Egy órán keresztül, tehát ez a hosszú benne, kell kemény habbá verni, és apró adagonként adjuk hozzá a porcukrot, amit előzőleg átszitáltunk, hogy ne legyen benne darabos, és a citromlevét és a héját is, tehát többször adagoljuk hozzá, és amikor már eltelt az egy óra hossza, akkor még 20 percig gőz felett is verjük a habunkat. A tésztára, tehát a kisült kis korongocskákra helyezzük a habot, ezt kétféleképpen is megtehetjük, hogy vagy kiskanál segítségével rácsurgatjuk, vagy pedig habzsákba szedjük, és úgy szépen rányomkodjuk, akkor pedig ilyen spirálisan próbáljuk meg rányomni. És na, itt viszont már az van, hogy 5-10 percig bezárt sütőbe szárítjuk 150 fokon, addig nem szabad kinyitni, és utána mindig jobban-jobban ki kell nyitni a sütőt, amit úgy tudunk szabályozni, hogy először egy fakanalat teszünk oda, utána egy nagyobb valamit, tehát ha visszapattanna a sütőnk, de van olyan sütő, amelyik vannak rugalmas, és meg, igen, meg tud maradni, és akkor így jobban-jobban kinyitjuk, és amikor már kihűlt ez a habcsók, akkor összeragasztunk kettőt, vagy pedig csak akkor a fogyasztás előtt, majd csak előző nap fogom húsvét előtti napon megkenni, mert ha lekvárral áll, akkor úgy megszívósodik, és nem, igen, átitatódik, és nem annyira finom. Hát ehhez legfinomabb a sárga barack lekvár, vagy a megy lekvár is, tehát ilyen savanykás lekvár, kettőket összeragasztunk, és hát valami szép mélyebb üvegtálba felhalmozzuk, vagy valamilyen tálba, hogy olyan kis halom legyen az egész. Szeretném megjegyezni, hogy Anna néném édesapámnak a húga volt, ő úgy készítette a tésztát, hogy tehát úgy is csinálta volt, amikor persze, ahogy már elmondtam, hogy kemény savanyú lekvárgó kis kockákat rakott a korongra, és akkor úgy rakta rá ilyen spirálisan, jó magasra, legalább 2-3 centi magas volt ez a hab rajta, és akkor nem ragasztotta össze, mert az a kis pikáns lekvár megadta az aromáját, és akkor így egy falatra be lehetett kapni ezt az egészet. Hát, ha nincs összeragasztva, akkor jó zárható dobozba sokáig friss marad, érdemes elkészíteni. Ugyanúgy hamarabb elkészíthető a következő is, ez a mandula tészta. Többféle forma nekem is van, mandula formám is, diócska formám is, tehát egyszerre mind a kettőt szoktam csinálni, mert így szaporább, hogy így van, vagy 50-60 darab kis formácskám. És ezeket is már előző este elkészíthetjük, és megcsinálhatjuk. Na, ennek a hozzávalói pedig 35 deka liszt, 25 deka ráma margarin, 20 deka daráldió, 20 deka porcukor, 2 deka gram kakaó, 1 deciliter rum. A margarint itt is elmorzsoljuk a liszttel és a dióval, beleszitáljuk a porcukrot és a kakaót is szitáljuk, nehogy darabos legyen, mert akkor nehezen, és hozzáadjuk a rumot, jól összegyúrjuk. Tulajdonképpen a rumtól és a kezünk melegétől fog összeállni ez a, ugye a dióba is zsiradék van, és a margarin, tehát más tojás, ilyesmi nem kell hozzá, és én úgy szoktam, hogy ezt egy kicsit hagyom állni. Utána pedig a tésztából én először rudakat sodrok, és ezt egyenlő körülbelül 2 cm-es távolságba felvágom, és így egyforma nagyságúakat nyomok abba a formába. És akkor nem kell kis golyókat csinálni, hanem egy nagy rudat, és akkor azt
arányosan,
tehát mondjuk felvágni több rudat, mert ebből a tésztából 5-6 rúd lesz, és akkor arányosan mindig hasonló mennyiségű tészta fog belekerülni a formába. Ugye ez az is attól függ, hogy mekkora az a tészta. A mandula forma az elég nagyocska, a dió, abból is nekem kétféle van, egy kisebb, meg egy nagyobb méretű, tehát annyi tésztát szoktam beletenni. Ezt szintén egy 170 fokos előmelegített sütőbe rakjuk. Itt a formákat a tepsibe szorosan egymáshoz rakhatjuk, hogy ne mozogjon, és akkor több is belefér. És nagyon világosra sütjük, szinte majdnem úgy néz ki, mintha nyers lenne még a tészta, akkor kivesszük, és még melegen kiütjük a formából a tésztát, hogy ne ragadjon bele. Egy picikét azért hagyjuk meghűlni, hogy a kezünket ne süsse ez a fém forma. A kréme, ezt is mondjuk, ha megsütjük hamarabb, akkor ugyanúgy bedobozoljuk, és a krémet pedig csak előző nap tesszük bele. A krém hozzávalói 2 darab tojás, 20 deka porcukor, és 15 deka vaj. Mandula is lehet, de vajjal finomabb, és azért hívják ezt mandulának, mert mandula aromával ízesítjük, bár nagyon finom a diólikőr aromával, és sajnos ezt mostanában én nem látom üzletekbe, de régebben lehetett kapni. Ezt úgy készítjük, hogy a cukrot a tojással elkeverjük, és gőzfelet sűrűre főzzük, állandóan kavarjuk habverővel, tehát kézi habverővel, és ha kihűlt, akkor a habosra kikevert vajhoz kanalanként adjuk hozzá, hogy ne túrósodjon meg, mert ha egyszerre adjuk hozzá, egyébként minden ilyen krémhez apránként adjuk, mivel lazítjuk a vajas vagy margarinos krémet, és majd cseppenként adagoljuk hozzá az aromát, vigyázzunk arra, hogy ne legyen túlzottan tömény, főleg a mandula aroma, mert ha nagyon sokat teszünk bele, akkor egy kicsit az íze kesernyés lesz, és nem érdemes vele úgy kísérletezni. És akkor megtöltjük a kisült tésztát, az egyiket és a másikat pedig rárakjuk a tetejére. Még itt szeretném elmondani, hogy én már készítettem krémet mascarpone sajttal is, ugyanebbe a formába, amit porcukorral és vanília aromával kevertem ki alaposan. Gyorsabban elkészül, mint az előző krém, nem kell várakozni, hogy kihűljön a főzött krém, és hát nagyon finom ezzel a mascarponéval, és nagyon jól átpuhul ez a tészta. Hamarabb elkészíthető a következő is, a kozák sapka, minek a hozzávalói. 8 darab tojás, 40 deka porcukor, 25 deka liszt, két evőkanál kakaó, 8 evőkanál forró víz, egy csomag sütőpor és egy csomag vaníliás cukor. Az elkészítése: a tojás sárgáját, a porcukrot a forró vízzel és a kakaóval habosra keverjük, hozzászitáljuk a lisztet, amelybe elvegyítettük már a sütőport és a vaníliás cukrot, és a tojások keményre vert fehérjét óvatosan beleforgatjuk. A fehérjébe teszünk egy csipetnyi sót, mielőtt elkezdjük verni. Ezzel egyrészt jobban föl lehet verni, meg egy picike só szükséges hozzá, és ezt sütőpapírral bélet tepsibe simítjuk két részbe, tehát két hasonló nagyságú tepsibe. Akinek van hőlégkeveréses, nekem villanysütőm van hőlégkeveréses, akkor két egyforma tepsi egyszerre be tud menni, és akkor a fél időnél cserélem meg. Tehát ennél is nem szabad először kinyitni a sütő ajtaját, nehogy összeessen. És akkor elkészítjük a krémet. Ezt a tésztát is egy-két nappal előbb meg lehet sütni, és a krémet pedig akkor pénteken vagy szombaton, mert ez jó, ha egy kicsit össze is érik. A krém hozzávalói: egy fél liter tej, 5 evőkanál rétes liszt, 25 deka vaj, vagy vaníliás cukor, vagy kikapart vanília belső kell hozzá. Itt a lisztet először kevés tejjel simára keverjük, majd hozzáadjuk a maradék tejet, ezzel is teljesen kikavarjuk. Sűrűre főzzük, lángelasztót használjunk, nehogy lekozmáljon, és állandóan habverővel kevergetjük, amíg sűrű nem lesz, és megvárjuk, hogy kihűljön. A porcukrot, a vajat és a vanília aromát habosra keverjük, és ha a krém, tehát a főzött krém kihűlt, akkor kanalanként hozzáadjuk, és habosra keverjük. Ezzel megtöltjük a két tésztát, ráhelyezzük, tehát az egyik tésztára rásimítjuk a krémet, ráhelyezzük a másik lapot, és hagyjuk egy kicsit puhulni, majd 4 centi kockákra vágjuk. Én nem pogácsa szaggatóval szaggatom, mert akkor mindig elesik belőle, viszont ha egyforma kis négyzet alakúra kivágjuk, akkor ez így nagyon szép lesz, és akkor a tetejére pedig 20 deka főzőcsokoládé és 10 deka vajat gőzfelet felolvasztunk, apránként hozzáadjuk a csokoládéhoz a vajat, a felét rásimítjuk a tészta tetejére, és a megmaradt csokoládét, ezt azt hiszem, újra meg kell melegítenünk, és a kockák oldalait kenőecsettel vonjuk be, és forgassuk meg kókuszreszelékbe. Tálaláskor a tetejét díszíthetjük tejszínhabrózsával, vagy húsvétkor egy kis tojáscukorkát is tehetünk a tetejére. Ez egyrészt, ha egymás mellett van, úgy néz ki, mint egy torta is, és hát tényleg nem csak a lányomnak a kedvence, hanem mások is szeretik.
Hozott Klári néni egy nagyon érdekes süteményt, feltámadási sütemény ennek a neve, de majd mindjárt el is mondja Klári néni, hogy hol sikerült felfedezni, és mi is ez a feltámadási sütemény.
Hát ez egy nagy meglepetés volt számomra, felhívott a lányom, hogy találtam az interneten egy feltámadás süteményt, és érdemes lenne ezt is megosztani a kedves hallgatókkal, és elmondta, hogy hol találjuk meg, a gyereketető weboldalon, gyereketető.hu, és a feltámadás szót kell.
Van egy kereső modulja ennek az oldalnak, oda, ha betetszenek írni azt, hogy feltámadás, akkor ez az oldal a kereső segítségével rögtön oda fogja link hozni ezt a receptet.
És hát én csak gratulálni tudok, aki ezt kitalálta, nem tudom, mikor jutott volna ilyen eszembe, és minden mozzanatát együtt lehet elkészíteni a gyerekekkel, és ez benne a csodálatos, de még a nem, én már 70 éves leszek, de még engem is nagyon megnyert ez a dolog, hogy érdemes, ki is fogom próbálni, annál is inkább, mert rengeteg tojásfehérjén van lefagyasztva, ugye ezt már az előző adásokban is mondtam, hogy ha csak sárgája kell, fagyasszuk le bátran, és akkor most szépen elő lehet venni a fagyasztóból, akár több adagot is elkészíteni. Tehát ami hozzávalók, itt 2 deciliter, én csak a kesudiót írt, de lehet mogyoródió, kesudiót, én vegyesen gondoltam. 1 teáskanál ecet, 3 tojásfehérje, 1 csipet só, 2 deciliter cukor, 1 bezárható nejlonzacskó, fakanál, cellulózragasztó, és a biblia is jó, ha előkerül a kézbe. A sütőt körülbelül 150 Celsius fokra kell előmelegíteni. Hát itt a leírásoknál több menetből áll ez az elkészítése. A stációkat is figyelembe vehetjük valószínű, hogy vették ebbe. Tehát először is tedd bele a diót a nejlonzacskóba, és a gyerekeid addig üssék, vágják a diót, amíg az apró darabokra nem törik. Mondd el nekik, hogy miután a római katonák elfogták Jézust, megverték őt. Itt olvast fel János evangéliumának 19:1-3-ast a Bibliából. Második, szagoltasd meg mindegyik gyerekkel az ecetet. Tegyél 1 teáskanálnyit egy edénybe, mondd el a gyerekeidnek, hogy amikor Jézus a kereszten szomjas volt, ecetet adtak neki inni. Itt a János evangéliumából a 19:28-30-at olvassuk fel. A harmadik lépés, add a tojásfehérjét az ecethez, a tojások az életet jelképezik. Magyarázd el, hogy Jézus azért adta életét, hogy mi élhessünk. Itt a János evangéliumának a 10b-11-et kell elolvasni. A negyedik, szórj egy kis sót mindegyik gyerek kezébe. Kóstoltasd meg velük a sót, és szórják a többit a tálba. A sós könnyeket jelképezik, amiket Jézus követői hullattak, valamint a mi bűneink keserűségét. Itt olvasd fel a Lukács 23:27-et. Az ötödik, az eddigi hozzávalók nem valami étvágygerjesztők, adja keverékhez 2 deciliter cukrot. A történet legédesebb része, hogy Jézus azért halt meg a kereszten, mert szeret minket. Azt akarja, hogy mi is szeressük őt, és hozzá tartozzunk. Itt olvast fel a Zsoltárok 34:8 és János 3:16 részét. Hatodik. A tárba levőket robotgéppel a legmagasabb fokozaton verd 15-15 percig, amíg kemény nem lesz. Mondd el, hogy a fehér szín azt jelképezi, hogy milyen tiszták azok az emberek Isten szemében, akiket Jézus a bűnöktől megmosott. Itt olvast fel a Jelenések 7:13-14-es részét. Jön a hetedik. Szórd bele az összetört diót. Evőkanállal szakas kis halmokat egy kikent tepsire, vagy sütőpapírra is rátehetjük. Minden kis halom azt a sziklát jelképezi, amelybe Jézus testét helyezték. Itt olvast fel Máté 27-ből az 57-60. részt. A nyolcadik. Rakd a tepsit az előmelegített sütőbe, és miután becsuktad az ajtaját, kapcsold ki a sütőt. Minden gyerek egy-egy cellusz vagy raktapaszt tegyen a sütő ajtajára, amivel lepecsételik. Jézus sírját is lepecsételték. Olvast fel Máté 27:65-66. részét. 9. résznél este van a lefekvés ideje. Szomorú, de a süteményt éjszakára a sütőbe kell hagyni. Jézus követői nagyon elkeseredtek, amikor a testét a lepecsételt sírboltba kellett hagyniuk. Itt felolvassuk a János 16:20 és a 22-es részét. Tizedik résznél húsvét reggelén nyisd ki a sütőt, és adj mindenkinek a süteményből. Figyeljék meg, a gyerekek milyen repedezett mindegyiknek a teteje. Amikor beleharapnak, mindegyiknek üres a belseje. Húsvétkor Jézus követői is elámultak, amikor a sírt nyitva és üresen találták. Olvasd fel a Máté 28:1-9-es részét. Feltámadott. Jézus Krisztus az Úr, ő szeret téged, és csodálatos terve van az életeddel. Hát, ahogy ezt most elolvastam, borzongok, komolyan mondom, hogy úgy szalad rajtam a hideg, hogy hát még egyszer gratulálok annak, aki ezt kitalálta, és köszönjük, hogy azt is megengedte, hogy megoszthatjuk másokkal ezt, mert kívánom, hogy sok édesanyja, illetve nagymama készítse el ezt a csodálatos feltámadási süteményt.
Nagy szombati közös családi készülődéshez ez tökéletes húsvét előestére.
És a legkisebb gyerek is meg fogja érteni. A lányom mondta, hogy meg fogják együtt csinálni. Kíváncsi vagyok a hatásra, hogy hogyan. És ahogy itt olvastam, eszembe is jutott az, hogy hát még talán soha nem szagolták meg az ecetet, nem nyalták meg a sót. Az édes ízt azt ismerik jobban, mert ugye azzal sokszor találkozik a gyerek. A sóst az meg benne van, és az nem válik ki az ételből, csak ha hiánya van, azt érezzük meg, hogy ez nem olyan finom, mert valami hiányzik belőle. És már ezek a kis momentumok is, hogyha előkerülnek egy-egy családban, mennyivel okosabbak lesznek a gyerekek, hogy megtapasztalják ezeket
és,
a dolgokat.
És mennyivel szemléletesebb, mint csak az adott bibliai szakaszokat felolvasni.
Ez egy fantasztikus recept, úgy kívánom, hogy készítsék el. És ha már közeledünk húsvéthoz, ilyenkor azért a főleg a fiús anyukák, nagymamák tanítják a gyerekeket verset mondani. Ugye régen egyszerűbb kis versikéket mondtak, most az is az interneten gazdag tárházát, a bugyutábbnál bugyutább kis mondókák, meg humorosnak vél, de mégis kicsi sallangos versikék jönnek elő. Én viszont találtam egy görögkatolikus hírlevélbe két nagyon szép verset, amit szeretnék megosztani önökkel. Ezt még nem túlzottan hosszúak, de azért még talán megtanulható. Az első így szól. Kelj fel, kislány, kelj fel, aranyos ágyadból. Adj egy piros tojást aranyos ládádból. Itt van a szagos víz, meglocsollak véle, a húsvétnak emlékezetére. E háznak kertjében van két szép rózsatő, rózsakertben nevelte a jóságos teremtő. Vizet öntök tövére, szálljon áldás fejére, az Istentől azt kérem, piros tojása bérem. A másik pedig, felderült a hajnal ragyogó sugára, rásütött Krisztusunk szent koporsójára, elhengerült a nagykő, kinyílt a sír szája, és kilépett belőle az életnek királya. Ezzel mutatta meg, hogy lesz feltámadás, feltámadás után örök jutalmazás. Szívemből kívánom, tarisznyám kitárom, a tojást megvárom, szabad elocsolni. Áldott húsvétot kívánok mindenkinek.
Sülye Károlyné Klárikát hallották, aki néhány húsvéti édes sütemény elkészítését mondta el. Az otthon ízeivel legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt Kónya Évát hallották.
Titokban, hogy suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek, belém költözött, ahogy néztél rám, én éreztem, egyszer beléd szeretek. Hogy amit kiváltasz, az túl ismeretlen. Magamban néztem, és most már értem, hogy nekem te, neked én az egyetlen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai szerzetesek félórája című műsorunk témáját egy néhány hét múlva esedékes, a maga nemében teljesen egyedülálló és különleges lelki gyakorlat adja. Erről az úgynevezett gyógyító lelki gyakorlatról fogunk beszélgetni az előttünk álló közel fél órában Gömöri Rita ACR nővérrel. Tartsanak velünk! Itt megtalálja, amit már régóta, és talán nem is tudatosan, de keres. Ez a mondat vezeti be a németországi Raphael Ház Evangelizációs Központ honlapjának bemutatkozó oldalát. A házat két szerzetes, a Szent József betegápoló nővérek rendjének tagjai vezetik több pap és civil együttműködésével. Egyikük az indiai származású Margarita Vallappilla nővér. A 80. életévéhez közeledő nővér 1990 óta folyamatosan járja a világot. 22 éve Magyarországon is rendszeresen tart lelki gyakorlatot. Meghirdetni szinte nem is szükséges az 5 napos, gyógyító jelzővel meghatározott lelki gyakorlatot, hiszen gyakorlatilag szájról szájra terjed a hír, és jelentkeznek az emberek rá, köztük számosan a korábban részt vettek és gyógyulást megéltek közül. Rumszauer Miklós, kaposvári plébános, aki Magyarország számára felfedezte Margarita nővért, számos példával igazolta, miként ad Isten lelki megújulást, a bűn elleni harcot segítő kegyelmi eszközöket, módszereket. A ma embere, aki a lelki sebzettség sokféle formáját hordozza, kezdve a kiengesztelődés hiányától, a félelem, a szorongás, a békétlenség, a depresszió, a megkötözöttségek okozta sebzettségig. Gyakorta nem találja azt a forrást, mely számára a gyógyulást jelentheti. Azokat szólítja meg Margarita nővér gyógyító lelki gyakorlata, akik keresik ezt a forrást. Sokaknak hozza el a gyógyulást, mind fizikális, mind lelki értelemben, mondja Miklós atya, aki évek óta papként és tolmácsként is részese ennek a gyógyító folyamatnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm Szerzetesek Filórája című műsorunk minden kedves hallgatóját, Bartók Beátát hallják. Gömöri Rita nővérrel fogunk beszélgetni, aki a Krisztus Király szolgáló leányai közösségből érkezett hozzánk. Elég komoly témát választottunk. Nem is választottuk, hanem elég komoly téma adódott most, amiről beszélgetni fogunk. A gyógyító lelki gyakorlatokról, illetve egy konkrét gyógyító lelki gyakorlatról is. Megmondom őszintén, hogy eddigi tapasztalataim alapján úgy vélem, hogy minden lelki gyakorlat tulajdonképpen a lélek gyógyítására irányul. Miben más, miben érezted másnak ezt az úgynevezett gyógyító lelki gyakorlatot, amin te is részt vettél?
Először is azzal kezdeném, hogy hiányérzetem volt. Részt vettem lelki gyakorlatokon, többfélén is. Volt korábban a közösségi lelki gyakorlaton. Az megadta azt, ami a közösségi élethez, annak megéléséhez a mindennapokban szükséges, de valami hiányzott, nem igazán tudtam megmondani. Úgy éreztem, hogy nem vagyok békében magammal, nem vagyok eléggé egyensúlyban, az ima életemmel nem voltam elégedett. Tehát, hogy összességében azt éreztem, hogy valaki már jó orrba vághatna, hogy észhez térjek, hogy hogy is kell imádkozni, nem voltam magammal megelégedve. És ezt el is mondtam a lelki vezetőmnek, hogy mikor készültem menni, hogy remélem megkapom ezt az orrbavágást, mert itthon senkitől nem kapom, és most nagy szükségem van rá, úgy érzem, hogy valahol leült a hitéletem. Így aztán, mivel a közösségnek az éves rendszeres lelki gyakorlata augusztus 20-a hetében szokott lenni, ahova Ausztriába megyünk, és ott találkozunk a nagy közösséggel, osztrák, német, Olaszországban élő nővéreinkkel is, ahogy közeledett ez az augusztusi időpont, egyre jobban bennem volt, hogy már pedig én azon az időponton, lelki gyakorlaton szeretnék részt venni. És akkor, amikor volt a mi közösségi 3 napos kis lelki gyakorlatunk, hogy végre tudtunk találkozni a nyár elején, akkor ott kaptam egy ilyen ötletet, mesélt róla valaki, nem a közösségből egy kívülálló kedves ismerős, akivel ott a templomban találkoztunk össze, hogy ő milyen jó lelki gyakorlaton volt, és hogy ez a gyógyító lelki gyakorlata, Margarita nővér lelki gyakorlata. Sose hallottam előtte, rákerestem utána az interneten, és ahogy megtaláltam, és megnézegettem, kaptam egy jó linket tőle, és rögtön jelentkeztem, mert úgy gondoltam, hogy akkor erre most én jelentkezem. És mit ad Isten? Rögtön jött vissza válasz, hogy elfogadták, akkor még szóltam egy társamnak a közösségen belül, boldogan jött velem, együtt jelentkeztünk és mentünk is el, tehát simán ment minden és tudtunk menni. Úgyhogy ez nekem egy nagy lehetőség volt, és hiszem, hogy ez a Jóisten terve szerint volt, és a Szentlélek mutatta az utat, hogy azon a héten azt a lelki építést megkapjam, amire szükségem volt, és megkaptam.
Ez bárki számára elérhető egyébként, ez a gyógyító lelki gyakorlat?
Igen, igen. Ahogy én ezen a linken bejelentkeztem, hogy gyógyító lelki gyakorlat, és írtam, hogy szeretnék menni, visszaírtak e-mailben, hogy fogadják a jelentkezésemet, előleget kellett küldenem, és onnantól kezdve ment a regisztráció, és akkor, ahogy az előleget megküldtem, már a szállást is foglalták. Tehát Gödöllőn az egyetemen volt megrendezve, ott voltunk a nagy aulában, és a egyetemi kollégiumban és a Alma Mater étteremben, ott minden helyben, tehát nem kellett sehova mennünk, teljesen ideális lelki gyakorlatra és a szilenciumra alkalmas hely volt.
És milyen gyakran van ez egy évben?
Tudomásom szerint kétszer is jön egy évben a Margarita nővér.
Mekkora közösség vehet részt ezen a rendezvényen, ezen a lelki gyakorlaton egyszerre?
Most olyan 330-350 között voltunk. Azt mondták a résztvevők, akik már voltak korábban is, hogy tavaly nem voltak ennyien, akkor a Premontrei gimnáziumban voltak, de akkor is Gödöllőn. Tehát a létszám az szerintem, ez a 350 fő, ez egy eléggé szép szám, és ez már úgy gondolom, hogy a nővérnek és a vele együtt tímben lévő Huber atyának nagy feladat, és a Szentlélek segítségével ő nekik nagyon-nagyon nagy a közben járó feladatuk és imádságuk, a háttér és minden, tehát nekünk is kell értük imádkozni, hogy bírják. Megterhelő ez a nagy létszám, úgy gondolom.
Rögtön fel is vetődött bennem a kérdés, hogy is működik egy ilyen lelki gyakorlat, hogy van közösségi előadás része, lehetséges-e őket külön megkeresni, vagy van-e olyan rész, amikor esetleg kettesben is tudsz lenni, mert 350 főnél vagy 300 fölötti létszámnál azért ez eléggé nehéz lehet, főleg, hogyha csak pár napig tart.
Igen, a létszámra való tekintettel mindjárt az erején még a szervezés időben hirdetésként elmondták, hogy nem lesz alkalma személyes beszélgetésre, nem lesz alkalma a távol lévőkért imádkozni, hiszen itt is vagyunk annyian, hogy ezeket kell, és hát voltak nagy betegek, tehát nagy betegek, az értek alatt a tumoros, rákos betegeket, és egyéb mozgásszervi, kerekes, székes, tehát mindenféle, tehát gyógyító lelki gyakorlat lévén az Istenbe vetett hite az embereknek itt látszik meg, hogy mint ahogy annak idején ugye a béna is, hogy könyörülj rajtam, tehát itt szemtől szembe szembesülhettünk, láthattuk azt, hogy mekkora hitük van az embereknek, és hogy ez a hit, ez valóban elvezethet a gyógyuláshoz, hiszen a végén, nem akarok előreugrani, de a végén voltak tanúságtételek, akik a ottani 4 nap alatt gyógyulásukról tettek tanúságot, hogy megtapasztalták Isten gyógyító erejét.
Itt is láthattátok akkor, hogy a lelki sérülések, azok mekkora testi sérüléseket okozhatnak, illetve hogy a lelki sérülések később testi betegségekben jöhetnek ki.
Igen, az épp test, épp lélek összefüggése oda-vissza hat egymásra.
És akkor talán valóban az ember lelkét kell kezdeni gyógyítani ahhoz, hogy a teste is gyógyulni kezdjen.
Igen.
Akkor kérlek, mesélj arról, a lelki gyakorlat hogy kezdődött, és hogy milyen részei voltak.
Volt egy mottója: a boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják. Ez volt az egésznek az indító gondolata, és hát erre is lehetett építeni, mert hát hiszen a Szentírás az alapja mindennek, hogy a hitben járva tudjuk követni, és bizalommal át tudjuk adni magunkat. Nagyon sok olyan gondolatot kaptunk a nővértől és az atyától, amelyek hitünkben erősíthetnek, és ugyanakkor nem is gondoltam volna, hogy mennyire fontos ezzel is tisztában lenni. Apró definíciók, akár a sebzettségeinkre, a haragra, a megbocsátásra, magára a hitre. Úgyhogy ezek mind-mind megerősítőek hatottak, és hát bizony nagyon jók voltak az előadások. Az előadások után rendszeresen szentségimádás, elmélkedés, meghirdették a szilenciumot, tehát az, hogy mi ott csendben legyünk az előadás után, magunkba tudjuk feldolgozni, magunkba tudjuk megérlelni a kapott gondolatokat, a szentírási részeket meg tudjuk keresni, mert azért a jegyzetelés közben örültem, hogy leírtam azt a szentírási helyet, hogy hol kell majd, mit kell, mert ő elmondta ugyan, de hát annyit nem lehet leírni, hogy mindent, mert akkor a következő mondatról maradok le. Elég volt oda írni, hogy MK2 vesző 27, és akkor tudtam, hogy majd megkeresem, most meghallottam, és figyelek tovább. Tehát ezek fontosak voltak. Úgyhogy nagyon tartalmas és tényleg mélyreható lelki gyakorlat volt. A sok szentségimádás, ami nagyon segített abba, hogy közelebb kerülni Jézushoz, tényleg őt látni, szemlélni, az irgalmas Jézust kérni, tudni azt, hogy igen, irgalmas, és ő megbocsát. És itt hozzáteszem, hogy a mi atyánkba, ugye minden mi atyánkba, amit azért minden ember csak elmond naponta, és nem csak a szentmisén, ha együtt mondjuk, ott mondjuk, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk. Na most itt a kérdés, hogy bocsátunk mi meg?
Ez egy nagyon súlyos mondat, ha ki tudjuk mondani.
Igen, és ez a megbocsátás legtöbbünknek a sérülésünk, a sebzettségünk abból van, hogy valakinek nem tudunk megbocsátani.
És lehet, hogy sokszor nem is tudjuk, hogy nem igazán tudatos.
Így van, pontosan így van, hogy esetleg nem is igazán nem is érzem, hogy haragszom valakire, de mégis már azzal, hogy őt most kikerülöm, akkor most én miért is kerülöm őt ki? Nem arra megyek, vagy de kár, most nem tudom kikerülni, hát akkor most jó van, mosolygok. Tehát ezek olyan emberi dolgok, és nem gondolunk bele mélyen, viszont ezek azok, amik megkövesítik a szívünket. És ugye megmondja Jézus, hogy elveszem a kőszíveteket, hússzívet adok a helyébe. Tehát ez nagyon fontos, és ezért kell részt vennünk lelki gyakorlatokon, mert ezeken az alkalmakon hozzáértő emberek, akik már mélységében feltárták magukban ezeket a hibákat, problémákat, és megélik a mindennapjaikban a helyes utat, ezek rá tudnak mutatni a mi hibáinkra, arra, hogy én magam is hogy tudok megbocsátani, hogy tudom kezelni a problémámat, és beenged abba a mélységbe. Mert bármennyire is készülök egy szentgyónásra a különböző tematikák szerint, hogy most akkor a szeretett parancsát veszem végig, hogy az ellen, tehát különböző gondolatokat, hogy mi az, ami az én életemben még ott van a bűn gátjaként, nem tud elég mély lenni ahhoz, hogy az oltári szentség előtt, az élő Krisztus előtt nem teszem le, és nem ott kérem az ő segítségét, hogy küldje a szent lelket, és világosítson meg teljesen.
A tudatalatti dolgokkal kapcsolatban is, hogy az ember, amit eltárolt régen is, esetleg még gyermekkorban, vagy még azelőtt, és aztán azóta is, az a sok-sok esetleges sérülés, fájdalom, amit akár a szülői, vagy a nagyszülői, vagy akár az óvodai és a többi nevelkedés folyamán, amiket kaptunk, és nem tudtunk letenni, nyilván nem tudtunk megbeszélni, mert azért egy kisgyermek még el sem tudja mondani ezeket a fájdalmakat, nem tudja kifejezni. Ezek is elő tudnak jönni egy-egy ilyen.
Nagyon jó, hogy mondod, volt róla szó ezekről a tudatalatti és nem tudatos nehézségeinkről, ezek leküzdéséről, és ezt úgy is határozta meg a nővér, hogy A magzati kortól úgy körülbelül 3-4 éves korig, amikre nem igazán emlékszünk, de vannak sérelmeink. Tehát ugye azért az a magzat már az édesanyja méhében, ott a szíve alatt már a külvilágot érzi. Hát nekem is van 2 gyermekem, én nagyon sokat énekeltem nekik annak idején, beszélgettem hozzájuk, az édesapjuk is odajött és megcirogatta és beszélgetett nekik esténként, mikor együtt voltunk. Tehát ezek nagyon fontosak már a magzati korban, hogy beszéljünk hozzá és énekeljünk, és sajnos azért vannak nehéz családi életek, vannak, ahol nem olyan simán és Jézussal együtt szeretetben telnek a napok. Egy alkoholista apuka mellett a kismama is szenvedhet gorombaságot az apától, és az a magzatban már nyomot hagy.
Tehát, vagy akár egy erőszaktól, vagy erőszak után létrejött gyermek.
Igen, egy erőszakban fogant gyermeknél is ugyanúgy nagyon nehéz, és nagyon hordozza magában, tehát lehet utána kiegyensúlyozott élete, de ott mélyen benne van, amit nem is tud. Egy ilyen lelki gyakorlat segít abban, hogy ténylegesen feltárja. Hát most egy saját példám, ami nem is gondoltam, tehát itt a lelki gyakorlaton jött elő, hogy nekem a szüleim elváltak kislánykoromban. 6 éves voltam, tehát nagyon korán. Semmi vita nem volt, teljesen olyan békességben, tehát én nem érzékeltem semmit abból, hogy ott nálunk nincs rendben valami. Utána édesanyám is úgy nevelt, hogy szeresd, tiszteld az édesapád, tehát soha egy rossz szót nem mondott rá, mindig szeretetben, ha jött, értünk, elvitt, öcsém van kettőnket, ha elvitt, ha hazahozott, ha beszélgettünk róla, tehát eljött hozzánk, leültek a szüleim, beszélgettek, megbeszélték a mi dolgainkat, tehát nem volt semmi olyan, amiért én nehezteltem volna, sőt, kislánykoromban, amikor ugye elment, még a napköziből el is szöktem, bementem hozzá a munkahelyre, hogy meglátogassam, mert hiányzott. Kislányként apás voltam, biztos ez lehetett az oka, meg se fogalmazódott bennem, 5,5-6 évesen ez még nem érett meg bennem, de ott a lelki gyakorlaton, egy szentségimádás után, akkor, amikor ezt a megbocsátást imádkoztuk, akkor, ahogy behunytam a szemem, az édesapám jött elém. És potyogtak a könnyeim. És akkor jöttem rá, hogy nekem ő neki kell megbocsátanom. De nem tudtam, hogy miért, és most sem tudom, pusztán azért, hogy ott hagyott minket bizonyára. Tehát nem éreztem haragot, és mégis ez jött elém, ez a kép, hogy édesapám, akkor ő neki kell megbocsátanom.
Mindig a gyermekeknél marad az a fájdalom, amit nem feldolgozható. Leginkább szerintem a válláskor, hogy a szülők még beszélgetnek, megbeszélik, és akkor ott van egy kisgyermek minta, és nem tudja feldolgozni. És hát szokták ilyenkor ugye pszichológushoz vinni őket, gyermekpszichológushoz, és akkor rajzoltatják őket, hogy kijöjjön. Bizonyára valamennyire segít ez is, és azt gondolom, hogy a szakembereknek a segítségét nem szabad semmiképpen nem figyelembe venni, tehát nyilvánvaló ez nagyon sokat tud segíteni, de azért meg kell mondjam, hogy a Jóisten segítsége az, én azt gondolom, hogy az felülbírálhatatlan. Tehát mindenféle lelkisérüléssel a Jóistenhez kell fordulni elsősorban. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon más dolog, és azért jó ez a gyógyító lelki gyakorlat, mert a Jóistenhez visz közelebb, és hát mindenki hordoz lelkisérüléseket, amiket el kéne simogatni, amiket meg kéne szeretgetni, amit elé kéne vinni a Jóistennek.
Kedves hallgatóink! Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban Gömöri Rita ACR nővérrel beszélgettünk a gyógyító lelki gyakorlatokról, mely beszélgetés folytatását a jövő héten ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További információt a gyógyító lelki gyakorlatokról a mislany.lelkigyakorlat@gmail.com, azaz gmail.com e-mail címen kérhetnek. Jelentkezési határidő 2025. április 20. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád. Tű tűzzel és erővel jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vár. Tűzzel és erővel jelenléted járjon át. Ne menj el, már minden készen, ajtóm előtt várom, mi az első helyen, ott ülsz van az asztalnál. Uram,
jelenléted ránk leszáll.